Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
És itt is van velem a stúdióban Kovács Róbert, a Szembevesz Egyetem prémium üzletág vezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat.
Az első témánk a fájdalomcsillapítókról szól. Veszélyesek is lehetnek. Van egy kutatás, a Szembevesz Egyetem honlapján megjelent egy cikk, amely szerint a fájdalomcsillapítók túlzott szedése akár addikciót is okozhat. Nem elrettenteni fogjuk most a hallgatóságot, hanem nyilván ennek megelőzésére hívjuk fel a figyelmet. Te szoktál szedni fájdalomcsillapítót? Mondd el, hogy mi a fájdalom küszöböd? Tehát, hogyha kicsit fáj a fejed, ha nagyon fáj a fejed, akkor azt mondod-e, hogy majd elmúlik, vagy azonnal hozzányúlsz a fájdalomcsillapítóhoz?
Nem rohanok azonnal, de sajnos nekem elég gyakran fáj a fejem, azt is sejtem. Vagy
kevés élek. Vizet iszol egyébként, azt így jelezni
van,
akartam.
Így van, valószínűleg ez az összefüggés, ami nem egészséges, de szokott a fejem fájni, mással nem nagyon van problémám, nekem ilyenkor van egy bevált gyógyszerem, amit szoktam szedni, és abból beveszek egyet, és akkor megvan oldva a probléma. Nem biztos, hogy jól teszem, de majd megkérdezzük mindjárt a szakembert.
Kék vagy piros pirula, amíg annyit áruljál?
Rózsaszín.
Oké. Okay. A szakember pedig nem más, mint dr. Zádori Zoltán, a Szembevesz Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézet egyetemi docense. Üdvözlöm itt a vonalban.
Jó napot kívánunk, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Kezdjük ott, ami számomra egy nagy kérdés, hogy a fájdalomcsillapítók és a lázcsillapítók azok egy és ugyanazon elven alapszanak-e?
Minden fájdalomcsillapító egyben lázcsillapító is, és vicce
versa. És fordítva.
Igaz-e ez így?
Igen, hát nem teljesen azért, tehát fájdalmat többféleképpen is lehet csillapítani, tehát fájdalomcsillapításra nem csak ezek a gyógyszerek, amelyekről most beszélni fogunk, hanem emellett úgynevezett opioid fájdalomcsillapítók, ugye a morfin és társai is alkalmasak, illetve vannak egyéb típusú fájdalmak, amelyeket egész más módon kell csillapítani. De ezek a nem szerült gyulladásgátlók, amikről most szó van, ezek azok a gyógyszerek, amelyek valóban amellett, hogy fájdalmat csillapítanak, emellett a lázat is csökkentik, illetve a gyulladásos tüneteket is csökkentik, ez a három kardinális tulajdonsága van ezeknek a gyógyszereknek, és gyakorlatilag mindegyik rendelkezik mindhárom tulajdonsággal. Vannak különbségek a tekintetben, hogy melyik kicsit jobb fájdalomcsillapító, melyik kicsit gyulladás csökkentő, de azt elmondhatjuk, hogy alapvetően igen, mindegyik ezzel a három hatással rendelkezik.
Ugye azt is mondják, hogy a láz az egy ideig hasznos. Meddig mondhatom azt, hogy ez az én inger küszöbömön múlik, vagy ennek van egy ilyen idő kerete, hogy mikortól érdemes bevenni lázcsillapítót?
Hát nem is az időtől, ez inkább a láznak a súlyosságától függ. Tehát súlyos helyzetben 38-39 fok körül ott már azért érdemes lázcsillapítót bevenni, mert igaz ugyan, hogy ez egy védekezési reakció a szervezet részéről, de azért megterheli egyúttal a szervezetet. Tehát súlyosabb esetekben már azért érdemes csillapítani. De addig alapvetően nem szükséges, igen.
A lázcsillapítókra is igaz az, mint ami az antibiotikumokra igaz az elmúlt években, évtizedek, hogy elképesztően túlfogyasztottuk őket?
Hát ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy ezek a gyógyszerek, mivel a többség egyébként vén nélkül is kapható, vagy nagyon sok, ezért igen, ezeket nagyon gyakran alkalmazzák a betegek. Az egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszercsoportról beszélünk, tényleg több millió szedik napi rendszerességgel világszerte. Az, hogy túlfogyasztás van, hát ezt nehéz megmondani, az biztos, hogy a társadalom a fejlett országokban ugye egyre inkább előregedik, egyre többször fordulnak elő, ahogy haladunk előre az életkorban, üzleti és egyéb gyulladásos megbetegedések, fájdalommal járó krónikus megbetegedések. Ilyen értelemben gyakorlatilag valóban kimutatták, hogy ezeket világszerte egyre, évről évre egyre többen, egyre gyakrabban alkalmazzák. De hogy túlfogyasztás van-e, ezt így azért nem merem kijelenteni. Az antibiotikumoknál ott ugye más a helyzet valóban, tehát ott tényleg gyakorlatilag olyan szinten alkalmazzák őket a legbanálisabb kórképekre és fertőzésekre is, ott egyértelműen probléma. Ez itt ezeknél a vegyületeknél azért azt hiszem, hogy nem pontosan erről van szó.
Itt a túlfogyasztásnál egy picit arra is utalni szerettem volna, amit a felvezetőben elhangzott, hogy van egyfajta, vagy lehet már egyfajta addikció is fájdalomcsillapítóval kapcsolatban. Tehát ilyen fajta túlfogyasztása indokolatlan bevételre gondoltam tulajdonképpen.
Ilyen nincs, tehát legalábbis ezekkel a vegyületekkel gyakorlatilag ezekkel kapcsolatosan függőségben nem beszélhetünk. Aha. Tehát nem úgy, mint a opioid típusú fájdalomcsillapítóknál, ahol valóban hozzászokás alakul ki, és nem csak ráadásul hozzászokás, hanem úgynevezett tolerancia is, egyre nagyobb dózisban kell ezeket alkalmazni a betegeknek, hogyha krónikusan alkalmazzák, az egy teljesen más kategória, sokkal veszélyesebbnek. A nem szerű gyulladásgátlóknál az valóban előfordulhat, hogy valaki úton útkéren gyakorlatilag hozzányúl, hogyha akár egy kisebb fájdalma is van, de olyan jellegű hozzászokásról nem beszélhetünk az opioidok esetében.
Az egyértelmű pozitív hatások mellett milyen negatív hatása lehet a fájdalomcsillapítók túlfogyasztásának, vagy túl gyakori fogyasztásának?
Hát illetve elbillennünk-e bármelyik oldalra?
Hát igen, ugye az a probléma, hogy ezek a vegyületek úgy hatnak, azáltal csökkentik a fájdalmat, azáltal csökkentik a lázat, hogy az úgynevezett prostaglandinoknak a szintézisét csökkentik le a szervezetünkben, már pedig ezekre a prostaglandinokra nem csak egy gyulladás során van szükség, úgymond, vagy nem csak akkor szaporodnak fel, hanem ezek fontos szervezetünk számára fiziológiai mechanizmusokat is közvetítenek. Tehát például a gyomornyálkahártyának a védekező funkcióját nagyban erősítik, vagy befolyásolják, emellett az eseműködésnek a szabályozásában is szerepet játszanak. És van még számos egyéb hatásuk, és sajnos nyilvánvaló, hogyha ezeket a prostaglandinokat, ezeket hosszabb távon mi gátoljuk, akár azért, mert van egy gyulladásos reakció a szervezetünkben, amit gátolni szeretnénk, akkor ez bizony különböző szerveknek a károsodásával járhat. Tehát a leggyakoribb problémák tényleg a nyomorbérrendszernek a károsodása, a vese funkcióknak a csökkenése, de emellett az előfordulhat akár májkárosodás is, akár ízületi károsodás is, tehát nagyon sok minden benne van a pakliban, de hangsúlyozni szeretném, hogy ezek azért általában akkor jönnek elő, hogyha valaki napi szinten, rendszeresen, hónapokon keresztül alkalmazzák ezeket a gyógyszereket. Tehát ha csak alkalom aztán nyúlunk ilyen szerekhez, ott azért mindenképpen úgy gondolom a pozitív irányba billen a mérleg.
Gyorsan kiürül a szervezetből a fájdalomcsillapító?
Igen, ezek azért alapvetően igen, pár órás úgynevezett felezési idővel rendelkező vegyületek általában, ezek egy-két napon belül maximum kérülnek a szervezetből, még a hosszabb hatástartamú vegyületek is.
Itt az elején elmondtuk, hogy egy cikkre hivatkozunk, amely pedig egy kutatáson alapszik. Mesél nekünk erről a kutatásról, amit a Semmelweis Egyetemen végeztek. Hogyan kapcsolódik ez a fájdalomcsillapítókhoz?
Igen, tehát minket gyakorlatilag már évek óta foglalkoztat, hogy ezek a gyógyszerek pontosan mit csinálnak a bélben, a bélrendszerben, és itt is elsősorban arra fókuszálunk, hogy a bélmikrobiótának, tehát az úgynevezett bélflórának az összetételét hogyan képesek befolyásolni. Ez egyébként már egy elég régóta ismert jelenség, tehát az, hogy ezen gyógyszerek megváltoztatják a mikrobióta összetételét, ezt már a 60-as évek vége felé leírták először állatkísérletekben, aztán azóta egyre több publikáció jelent meg, döntően állatkísérletes eredmények, de vannak azért erre most már humán vonatkozások is. És minket ugye alapvetően ez érdekel elsősorban, hogy mi történik, pontosan a bélbaktériumokkal hogyan történnek meg ezek a változások, tehát pontosan mit csinálnak ezek a gyógyszerek. És ami még ugye nagyon érdekes kérdés, és ez a publikáció ez elsősorban ezzel kapcsolatos, hogy milyen következményei lehetnek a bélflóra megváltozásának. Az, hogy lokálisan a bélben mi történik, azt már nagyjából látjuk. Tehát, hogy ez a bélflóra változás, ez hozzájárulhat a bélkárosodáshoz, vagy fenntarthatja a bélkárosodást hosszú távon, vagy azt a gyulladásos reakciót, ami azt létrejön. De minket most elsősorban az érdekelt az összefoglaló tanulmányunkban, hogy egyéb betegségek, és itt mi elsősorban ízületi gyulladásos nagy betegedéseket vizsgáltunk, ezeknek a kimenetelét, a lefolyását befolyásolhatja ezen bélbakteriális változásnak a megjelenése, és tulajdonképpen ezt vizsgáltuk, melyek azok az átfedések, amelyek ezen ízületi gyulladásos nagy betegedésekben létrejönnek a bélflórában, és melyek azok, amelyek ezek a gyógyszerek okoznak.
Itt ugye korábban is volt arról szó, hogy az antibiotikumok azok felborítják a bélflóra egyensúlyát. Arányában miről beszélünk a fájdalomcsillapítóknál? Lehet ugyanolyan veszélyről beszélni, vagy azért ez töredéke ennek a veszélye annak, mint amit az antibiotikumok okoznak?
Igen, ez egy jó kérdés, ez jóval kisebb mértékű azért, tehát az antibiotikumok értelemszerűen, hiszen azért veszük be őket, hogy a különböző patogéneket elimináljuk a szervezetünkből, ők azért jelentősen befolyásolják a bélflórát, de ezt tudjuk, ugye ezeket a gyógyszereket bevesszük, egy-két hétig általában alkalmazzuk őket, és ezt esetleg probiotikumokkal kombinálva, ez ugye mindenképpen javasolt, és ezt követően nem történik általában semmi komoly probléma. Ugye a nemszerű gyulladásgátlóknak a hatása az jóval enyhébb a bélflórának az összetételére, jelenleg úgy gondoljuk. Itt a probléma az inkább a krónikusságban van. Tehát abban, hogyha ezeket a gyógyszereket tényleg hónapokon keresztül szedjük, olyan irányba mozdulhat el a bélflóra, ami kedvezhet egy gyulladásos reakció kialakulásának, vagy akár tényleg egyéb betegségeknek a tüneteit is súlyosbíthatja, bár ez még azért elsősorban csak egy hipotézis, szeretném hangsúlyozni, tehát azért ezt még mindenképpen további vizsgálatokkal igazolni kell majd. De összességében igen, ezeknek a gyógyszereknek azért a hatása a bélbaktériumokra jóval enyhébb, mint a antibiotikumnak. Hogy csak mi? Más irányba tolja el, és hosszú távon, hogyha gyorsan, tehát kronikusan szedjük őket.
Hogy még tisztább vagy egyszerűbb legyen a kép itt a hallgatóknak, a különböző fájdalomcsillapítóknak a hatóanyagban lévő különbség okozza ezt a fajta különböző hatást a bélflórában? Tehát alapvetően ide vezethető vissza, hogy az egyik típusú hatóanyag az jobban stimulál ilyen folyamatokat, a másik pedig kevésbé, ez kimondható ilyen egyértelműen, és nem mondjuk ki, hogy melyikről beszélünk, csak hogy ez van-e mögötte valójában.
És így van, és én pont ezért nem is szeretnék hatóanyagot említeni, tehát jelenleg úgy gondoljuk, hogy az összes nem szerogyulados gáz, az mindegy, hogy milyen hatóanyagban rendelkezik, valamilyen mértékben lehet, hogy kicsit egyébként lehet, hogy kicsit súlyosabban ebben azért van némi eltérés, de befolyásolhatja a bélnyálkártyának az összetételét, vagy az integritását, és bizony gyakorlatilag mind el tudja mozdítani egy irányba a folyamatot. Jó, vannak azért apró különbségek. Tehát van egy-két olyan vegyület, amelyek kímélődnek a gyomorbélrendszer szempontjából, de ezeknek is megvannak a saját mellékhatásaik. És összességében tényleg itt a vegyületek, a gyógyszereknek a többsége az úgy gondoljuk, hogy hasonlóképpen működik, és hasonló eltéréseket fog okozni a mikrobiótában.
Ha egy picit elmegyünk a fiatalabb korosztály irányába, ez a kutatás érintette esetleg a gyerekeket, vagy egy gyakorló farmakológus mit javasol gyermek fájdalomcsillapítás esetén, hogy mire figyeljen a szülő? Tudunk ilyet tanácsot adni?
Ugye itt megint az a helyzet, hogy a gyógyszereket mennyi ideig kell szedni a gyerekeknél, nincs szükség hosszú távú alkalmazásra. Tehát tényleg, hogyha egy gyereknek láza van, mondjuk, vagy valamilyen fejfájása van, maximum egy-két napig nyugodtan szedheti a fájdalomcsillapítót. Tehát ezek a problémák, ezek elsősorban időseknél jönnek elő, akik különböző mozgásszervi, különböző izületi gyulladású betegségek miatt, akár addig, amíg mondjuk egy műtétre sor kerül, hónapokon keresztül kénytelenek ezeket a gyógyszereket, akár a maximálisan tolerálható napi dózisban alkalmazni. Olyankor van a probléma a gyereknél, tényleg fölösleges igazából hatóanyagokat mondani, de több is van, amit gyerekeknek is lehet adni. Ez a rövid távú alkalmazás, ez szinte soha nem okoz problémát.
Visszatérve a bél mikrobióta egyensúlyának felbomlására, ugye itt az előbb ezt megbeszéltük, hogy az antibiotikumok teljesen más arányban hatnak, mint a fájdalomcsillapítók, szóval kettőt nem érdemes így egy kalap alatt említeni. Viszont az antibiotikumok szedése után is javasolt egyfajta bélflóra visszaépítés. Ez a fájdalomcsillapítók esetében hogyan néz ki? Ott mi az, ami javasolt, amivel ezt a mikrobióta egyensúlyt vissza lehet állítani, és ez nyilván egyén függő, de ez mennyi idő, mire vissza tud állni egy ilyen egyensúly?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye az antibiotikumok esetén tényleg ez ide. Most az NSAID-oknál, tehát rendszerű gyulladásgátlóknál, ott jelenleg még azért nincs annyi adat, igazából humán adat, mi rendelkezésünk állna ezzel kapcsolatban. Van pár olyan klinikai vizsgálat, ami felveti annak a lehetőségét, hogy itt is a probiotikumok bizony hatásosak lehetnek, csökkenthetik akár a lokális, akár a szisztémás károsító mellékhatásokat, de igazából még egy viszonylag kevés klinikai vizsgálat van ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy probiotikumoknak az alkalmazása az javasolt mindenképpen, tehát nem semmilyen problémát nem fognak okozni, inkább csak javítanak tényleg. A bélflórán már csak azért is, mert ezek a nemszerű gyulladásgátlók elsősorban olyan baktériumoknak a csökkenését idézik elő a bélben, amelyek egyébként probiotikus hatásúak, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes pótolni. De az, hogy ez mennyi ideig, milyen konkrét készítményekkel, vagy mekkora dózisban, ezzel kapcsolatban még nincsenek igazából túlzottan vizsgálatok.
Vannak-e a túlszedésnek, a fájdalomcsillapító túlszedésnek tünetei?
Akkor még egyszer tényleg itt fontos szerintem hangsúlyozni, hogy igazi rászokásról nem beszélhetünk. Itt arról beszélhetünk, hogyha a betegnek olyan szintű fájdalmai vannak, csípő, akár vagy térizületi fájdalmak, ami miatt kénytelen gyakorlatilag ezeket szedni. Na most ilyenkor, hát ugye azt, hogy milyen tünetek lesznek, ezek, amelyeket említettem, ezek a károsodások. Tehát előfordulhat, hogy megjelennek ugye a gyomorbélrendszeri panaszok, hasi fájdalmakkal, elképzelhető, hogy vérszegénység, hasmenés fog előfordulni a betegeknél. Előfordulhatnak főleg idősebbeknél már a tündöklő problémák, ödémák, tehát ugye vízvisszatartás a szervezetben, megjelenhetnek esetleg ennyi formája májkárosodásnak, tehát először mondjuk a különböző májenzimszinteknek az emelkedése. Leginkább ezek azok, amelyekkel számolni lehet. Van még pár egyéb mellékhatásuk is, de ezek azért általában nem gyakoribbak. Ami, még egyszer hangsúlyoznám, krónikus alkalmazás esetén fog elsősorban előjönni.
Ugye most beszéltünk itt a fájdalomcsillapítókról és a lázcsillapításról. Előbb Robi említette a gyermekeket, de például foglalkozik ez a kutatás korosztályos alkalmazással?
Hát milyen jellegű kutatást nem végeztünk? Ez az összefoglaló tanulmány, amit mi igazából leközöltünk. Ebben is azért alapvetően olyan klinikai vizsgálatok szerepelnek, amelyeket inkább ilyen idősebb betegeknél, idősebb betegek bevonásával készítettek. Ahogy említettem is, ezeknek a gyógyszereknek a tartós vagy hosszabb távú szedése, ez alapvetően tényleg azon idősebb populációt érinti, ahol már ezek az üzületi megbetegedések, ezek gyakoribbak, és körülbelül nincs más megoldás, mint ezen gyógyszereknek a krónikus szedése. Illetve hát ez sem teljesen igaz, mert nyilván attól függően, hogy milyen betegségről van szó, attól függően meg vannak a különböző guideline-ok, milyen gyógyszereket érdemes szedni, és ezeket azért nagyon sok esetben eleve nem is javasolják, hogy krónikusan szedjék a beteget, mert csak ronthatnak a helyzeten. De még egyszer, hogy visszatérve tényleg erre a kérdésre, gyerekeknél, fiatalabbaknál én úgy gondolom, hogy szinte kizárólag alkalom szerinti, tehát tényleg esetenként, fájdalom esetén történő egy-egy tablettának a bevételéről van szó, és elsősorban az idősebbek azok, amelyek ezt, vagy a tényleg a krónikus autoimmun gyulladásoknak betegedésekben szenvedők, akik ezeket tartósan alkalmazzák.
Van itt még egy dolog a beszélgetésünk vége felé, a gastrointestinális munkacsoport, amely foglalkozott ugye ezzel a témakörrel. Milyen kutatásokat végez még ez a munkacsoport?
Nekünk most alapvetően ez az, ami a fő profilunk, tehát az utóbbi években most mi a rendszerű gyulladásgátlók által okozott bélkárosodásra fókuszálunk, arra tényleg, hogy ez pontosan hogy jön létre, és hogyan lehetne ezt kivédeni. Tehát nyilván itt azért a fő cél az lenne, hogyha megtaláltuk a kritikus baktériumokat, ha megtaláltuk a kritikus faktorokat ezen károsodásnak a létrejöttében, akkor ezeket hogyan lehet kivédeni, hogyan lehet befolyásolni, és ezáltal ezen gyógyszereknek károsodását, károsító hatását csökkenteni. Emellett persze vannak azért egyéb modelljeink is, tehát azért összességében, hogy ez a gastrointestinális, tehát ugye a morbérrendszeri betegségeket kutató munkacsoport, ez különböző egyéb modellekkel is foglalkozik, például mondjuk az iszkémia-reperfúziós károsodásnak a gyógyszeres befolyásolásával, vagy egyéb módszerekkel, vagy egyéb modellekkel, de tényleg itt a rendszerű gyulladásgátlók, ami most a fő kutatási profilunk.
És ugye van még egy dolog, még a munkacsoport a kannabinoidokkal is kísérletezik, és itt egy korábbi beszélgetésben dr. Zayer Gábor toxikológussal beszélgettünk arról, hogy ez egy elfogadott dolog a klinikumban. Az önök kísérleteiben milyen eredmények vannak a kannabis származékokkal kapcsolatban?
Igen, tehát ez a vonal is igazából, hogy említettem, ugye tehát mi számos olyan kísérlettel foglalkozunk mostanában, megpróbáljuk ezt a károsodást, tehát az anesaidok által okozott károsodást csökkenteni, és ennek az egyik alternatívája, az egyik lehetőség ugye a kannabinoid rendszernek a modulálása. Na most mi alapvetően nem is azt vizsgáljuk, hogy ezeknek a kannabinoid receptoroknak a direkt aktivációja hogyan hat, hanem mi elsősorban az endogén kannabinoid rendszerünket próbáljuk befolyásolni, tehát ugye ezen kannabinoid receptoroknak vannak úgynevezett endogén, tehát szervezetünkben is jelenlévő ligandjai, aktivátorai, és ezeknek a szintjét próbáljuk megemelni. És valóban a kannabinoid rendszernek egyébként számos jótékony hatása van a szervezetünkben, tehát például hányáscsillapítóként is alkalmazzák őket, például tumor, tehát tumoros betegeknél, ugye a kemoterápiás hányásnak a csillapítására. Na most az, hogy nyilván itt a mi kutatásaink, ami egyelőre azért ígéretes, de még nagyon az elején vagyunk, tehát állatkísérletes eredményekről van csupán szó, az, hogy ebből mi lesz aztán később, ez még nagyon sok idő. Tehát jelenleg most tényleg ott tartunk, hogy különböző kannabinoid moduláló vegyületekkel próbáljuk a nemszerű gyulladásgátlók által okozott károsodást mérsékelni, de ha ez valóban beválik, akkor ebben az esetben még ugye nagyon-nagyon sok egyéb kísérlet és folyamat kell ahhoz, hogy ezek gondolják, hogy lehessen.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Hát igazán szívesen.
Köszönjük, hogy velünk volt.
Dr. Zádori Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docensével beszélgettünk a fájdalomcsillapítók veszélyeiről. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Hazánkban elsőként a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján hajtottak végre TB által finanszírozott a robot asszisztált térdizületi artroplasztikát. Igen, erről fogunk beszélgetni dr. Bejek Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinika egyetemi docensével, ortopéd traumatológia szakorvossal, aki itt van velünk a vonalban. Halló!
Halló, jó reggelt! Oh, bocsánat!
Jó reggelt.
Jó napot kívánok.
Nem, ez így teljesen jó volt.
Jó reggelt, jó, okay.
Igen, avassuk, ja, okay, avassuk be, avassuk be a hallgatókat, hogy miért volt ez az elszólás.
Most éppen Indianapolisban vagyok, az Egyesült Államokban, itt dolgozom a héten, de igyekszem majd haza, jövő héten majd hol leszek.
Hétfőn látta a napfogyatkozást, mert ez valahol azon a vonalon volt.
Hát Észak- és Közép-Amerika, onnan
igen,
volt látható.
Igen, de volt egy ilyen keresztcsík az Egyesült Államokban, ahol ez optimálisan látható volt, szóval látta?
Így van, igen, szerencsésre láttam én ezt az érdekes természeti eseményt. Amikor 1999-ben otthon volt egy ilyen, akkor én a műtőasztalnál láttam, úgyhogy lemaradtam róla, viszont most az a szerencse ezért, hogy tényleg láttam szabadból, hogy nagyon izgalmas dolog volt.
A következő az 2084-ben lesz, úgyhogy lenekésse. Valami ilyen mémek szoktak terjedni. Na, viszont fordítsuk komolyra a szót. Pontosan mikor is történt ez az első robot asszisztált műtét, amit ön végzett a Semmelweis Egyetemen?
Igen, ez beleégett az én lelkembe, mert nagyon nagy megtiszteltetés volt. Ez 2024. március 21-én 9 órakor kezdődött.
És mikor ért véget?
Igen. 1 óra 46 perccel a kezdet után, és azóta még 8 műtétet, tehát összesen 9 ilyen műtétet végeztem el.
Aha, ez volt az első ilyen típusú műtét Magyarországon? Ez kimondható,
ugye? Így van, igen. Ez volt az első.
Kelet-Európában vagy Európa többi részén van ennek már valami kialakult rutinja, gyakorlata, vagy ez egy nagyon unikális dolog volt?
Kelet-Európában azért a szomszédos országok némelyikében, tehát Szlovákiában, Csehországban azért már van hasonló készülék, úgyhogy ez Magyarországon volt ilyen úttörő jellegű beavatkozás.
Ez ugyanaz a készülék, amit a Semmelweis Egyetem két lassan 3 éve használ, a Da Vinci nevű robotról beszélünk?
Ja, nem, az is egy robot, az is egy nagyon-nagyon-nagyon modern robot, de ez egy teljesen más jellegű készülék gyakorlatilag, tehát különbözik teljesen a mozgásszerű robottól. Mind a kettő nagyon modern eljárás és technológia, de más alapokon működik, tehát ez a kettő ez nem hasonlítható össze.
Hogyan képzeljük el ennek a robotnak a működését, és hogyan képzeljük el az orvos működését a műtét során?
Semmiképpen sem úgy kell elképzelni, hogy besétál egy robot a műtőben, bemutatkozik a betegnek, aztán jól megoperálja, hanem gyakorlatilag ez egy olyan szerkezet, valóban egy robotikus, tehát egy automatizált működésre képes szerkezet, ami segíti az orvosnak a működését, tehát a műtét elvégzését. Úgy kell elképzelni, hogy hát hasonlítsak össze ezzel a Da Vinci-val szerintem, mert érdemes a kettőt különleni, mondom, mind a kettő egyformán nagyon modern rendszer. A Da Vinci úgy néz ki, hogy egy hatalmas robot, aminek a sok karja, mint a robotoknak, és ez a robot karokkal gyakorlatilag a testüregbe, tehát ugye a sebészek, ugye a szokorológusok a testüregben dolgoznak ezekkel, ahogy ezzel a robottal, de a testüregbe be tud juttatni egy kamerán, de a kamerán keresztül gyakorlatilag ugye körül tudnak nézni és tájékozódni a testüregnek a legeldugottabb zugában is, és a másik karokkal pedig eszközöket visznek be, és ezeknek az eszközöknek a legvégén is vannak apró motorok, tehát az azt jelenti, hogy bármilyen testüregi kicsi zegzugba el tudnak jutni ezekkel a karoknak a végével a sebészek, és ugye a karok végén pedig is műtétes eszköz van, és azt tudják működtetni. Ilyenkor a kamera ellenőrzés alatt sebész, tehát a hasi sebész, urológus, a négyes, ő gyakorlatilag egy konzolnál ülve, egy monitort figyelve, egy kis karokkal, ugye ez nagy karokat irányít, és akkor úgy operál más precizitással. De ők ugye testüregekben dolgoznak. Maga a mozgásszerű robot, ez nem így működik, az másik fajta metódus alapján kell elképzelni, hogy hogyan végzi a munkáját. Ő egy infravörös kamerával lát, tehát nem a normál kamerával, és letapogatja, csontokon dolgozik, és ízületeken, és letapogatja a csontoknak, meg az ízületeknek a felszínét, és mindenféle számításokat végez, illetve be lehet állítani ugye a lágyrészeknek, a szalagoknak a feszülését a műtét előtt még, és akkor van egy letapogatási fázis, amikor megismerkedik a robot maga, a számítógépes rendszer, a robot maga az ízülettel. A következő rész, ez nagyon izgalmas, az pedig az, hogy gyakorlatilag ez a letapogatás vagy megismerkedés alapján létrehoz egy virtuális 3D modellt ott a műtőasztal mellett képernyőn a betegről, az ízületről. Pont úgy néz ki ez az ízület, ahogy a valóságos ízület, ugye így letapogatva.
5, és akkor a sebész gyakorlatilag meg tudja tervezni a műtét alatt, hogy a beültetendő implantátum, térprotézis, csípőprotézis milyen pozícióba kerüljön rá a csontra. Tehát ők megtervezik ott 3D-ben, hogy ez az implantátum így áll, úgy áll, 1 mm-rel előrébb, hátrébb, oldalra, bárhova rakom, akkor az milyen biomechanikai következményekkel jár, tehát magyarul hogy fog működni ez az üzület, akkor, hogyha azt a beállítást, vagy a protézist abban a módon, vagy azon a módon, azon a pozícióban berakva csinálom meg a műtétet. Tehát gyakorlatilag előre meg tudom mondani, hogy hogy fog kinézni a műtét, ha úgy végzem a műtétet a beavatkozás végén. Ha ez a sebész egyetért, és azt mondja, most pontos lesz, és jó lesz a végeredmény, akkor jön egy ilyen automatizált szerkezet, ugye gyakorlatilag az én általam használt robotnál egy fúró vagy maró fej, amit a sebész működtet, ez azt jelenti, hogy oda tartja a betegnek a légtagjához, csontjához, és maga a robot, ez a maró szerkezet, ez magától működik, és egy 10 mm-es pontossággal elvízi azt a csontos korrekciót, amit az ember a műtét előtt, vagy műtét során, bocsánat, tervezésnél ugye létrehozott, vagy megálmodott, és akkor végrehajtja a műtétet. Ezt a robot, hogy ezt a robot eszközt, a maró eszközt az ember bármikor elveheti onnan, és csak ott működik, ahol kell működnie, 10 mm pontossággal, tehát nem a sebész helyett dolgozik, hanem a sebészsel együtt, és nagy pontosságot sikerül így elérni a műtét során.
Az, hogy jóval precízebb az implantátumnak a behelyezése, az jelentheti azt, hogy ezeknek az implantátumoknak a használati ideje is kitolódik? Szóval, hogy ezek később fognak akár tönkre menni. Nyilván itt az anyaghasználattól is függ ez. De az, hogy pontosan be van helyezve, jó helyre van téve, más a kopása, ez eredményezheti azt, hogy tovább tart egy ilyen implantátum?
Mindenképpen, sőt, ugye ha megnézzük az irodalmat, tehát ez nem a magyar sebészre, hanem nemzetközi vizeken bármi sebészre vonatkozik. Ha például egy térprotézis beültetésről beszélünk, akkor az irodalmi adat, hogy 15-20%-ban a műtétek során valamiféle panasza marad vissza a betegnek. Azt jelenti, hogy itt fáj, ott fáj, picit feszül, nem az igazi, nem az én térdemnek érzem, tehát nem fura érzések maradnak vissza a betegek egy bizonyos részénél. Na most itt van elásva a kutya, úgymond, mert hogyha itt tényleg 10 mm pontossággal végezzük az implantációt, akkor ennek a panaszos betegeknek a számának a csökkenését abszolút elérhetjük. Tehát ezért nagyon fontos ez, mert egyrészt ugye a műtét utáni panaszoknak a valószínűsége sokkal kisebb lesz, illetve pontosan ezért a kihordás ideje ezeknek az implantátumoknak is hosszabb lesz, tehát az azt jelenti, hogy tovább lesz ő a beteg valóban.
Az előbbi mondatokban bennem volt az, hogy a térdizületi sebész munka, vagy ortopéd sebész munka, az kifejezetten, hogy mondjam, nehéz. Emiatt is megemlítette, hogy 15-20%-ban utána maradnak kisebb-nagyobb problémák, hogy emiatt is ezt célozta először ennek a robotnak a felhasználása? Hogy próbáljuk ki a legnehezebben, hogy mennyire segít az orvosnak?
Így van, hiszen azért a robotika, meg bármiféle sebészeti technika ugye nem játék, és nyilván azt célozza meg, hogy azokat a műtéteket, amelyek ugye problémásabbak lehetnek esetleg, és valóban legérzékenyebb izület a protetikában a térdizület. Abszolút. Tehát aztán ugye lehet ezt csípőprotézisre is használni, csípőprotézis műtéteknél azért fontos például, mert ugye mindenki fél, akinek volt a családban, vagy volt már ilyen műtét, legnagyobb félem a maga csípőprotézisnek a kificamodása, a kiugrása, a luxációja, aminek a valószínűségét ezzel a robottechnikás megoldással lehet minimalizálni. De a térd az, amelyik valóban legérzékenyebb, a legnagyobb precizitást igényel, úgyhogy azért ez volt az első olyan célterület, amivel a robotikai műtéteket megkezdték.
Mi lehet a következő cél? Milyen típusú ízületi műtéteknél jöhet szóba a robot? Vagy próbálkoznak esetleg már valami következő irányjal?
Igen, amit említettem, ugye a csípőprotézisek beültetésére már gyakorlatilag kifejlesztett rendszer van, tehát amit én használtam robot, az erre is képes volt, csak hogy én térdel kezdtem, illetve fejlesztik a rendszert válizületnek a műtéteire, és aztán következő célpont, ugye véletlenül a boka, meg a könnyek lesznek, akkor minden izületre tervben van az, hogy kifejleszik, de jelenleg a térdre, a csípőre alkalmas, és a válban fejlesztés alatt.
Ennek az eszköznek a gyógyításban való felhasználása akkor ezek szerint most már egyértelműen elindult és látható. Ugye a Semmelweis Egyetem oktatási szempontból, orvosképzési szempontból is a legnagyobb magyar intézmény. Ilyen szempontból a egyetemen tanuló diákok kapnak már ilyen robot technikai képzést, vagy benn vannak ezeknél a műtéteknél, vagy ez egy nagyon pici szegmense még az ortopéd sebészetnek?
Igen, nagyon fontos kérdés, valóban azt gondolom, hogy azért nagyon nagyszerű lesz, hogy Semmelweis Egyetemen ugye ilyen műtéte volt lehetőség, mert az oktatásban, nem csak az oktatásban, és a kutatásban is nagy szerepe van egy ilyen készüléknek. A legnagyobb visszaigazolás az volt, amikor ugye végeztem ezeket a műtéteket, és jöttek a rezidenseink is gyakorlatilag egymást lögdösve, hogy részesenek asszisztensenek a műtétnél. És amikor megmutattam nekik ezt a bizonyos tervezési fázis, akkor leesett az áll. Ugyanis tényleg ezt nem lehet tanítani másképp, nem lehet látni, meg belátni másképp, hogy egy icipici kis tervezési korrekció a műtét során mekkora nagy változást hoz létre az üzület mozgásában, illetve mekkora nagy változást hoz létre az eredményben. És ugye ezt megérteni, ez egy külön filozófia gyakorlatilag, ami most így kialakulóban van, de ezt megérteni csak úgy lehet, hogy ezt a rendszert használjuk. Tehát ezt oktatni nem is lehet másképpen. Jelenleg úgy van, hogy gyakorlatilag inkább a sebészet és tapasztalatra épül ez, meg speciális bevezető készülékeknek a használatához a hagyományos műtéteknek. Itt viszont teljesen a technikának, a technika filozófiáját megformáló módon tanulhatnak a rezidensek, és nagyon-nagyon élvezik, és azt mondták, hogy egy műtétből is gyakorlatilag ma annyit tanultak, ami nem is gondolták volna. Nagyon fontos. A tudományos része, például az én általam használt robotnek gyakorlatilag a működését egy mesterséges intelligencia alapú adatgyűjtés támogatja. Ez azt jelenti, hogy én megoperálok egy térdet itt Magyarországon, a Budapesten Szemmelweisben, Ortopéd Klinikájának a műtében, azt Mr. Jones látja Amerikában, látja Franciaországban, gyakorlatilag mindenki, és egymástól is tudunk tanulni, kapcsolatot tudunk kiépíteni, közösen tudjuk az eredményeket megítélni, tehát kutatni, és magát a mesterséges intelligenciát is fejlesztjük azzal, hogy egy adatot szolgáltatunk. Tehát ez egy nagyon izgalmas és összetett dolog, tehát az oktatásban és a kutatásban is egyértelműen segít.
A laparoszkópos műtétek biztos jobban tudja a számot, de egy érzésre mondom, hogy már jó néhány évtizede azért benne vannak a műtéti technikában a korábbi klasszikus műtéteket, ugye szép lassan, ahol lehetett, felváltotta ez a technika. Ez a mostani robot vagy robotika sebészet, ez ugyanekkora forradalmat hozhat el a sebészetben, meg az ortopéd sebészetben, vagy akár még nagyobbat?
Ez nagyon érdekes kérdés, meglátjuk, ugye. 2002-ben nekem volt szerencsém Magyarországon személyesen a Ortopéd Klinikán szintén bevezetni számítógépes navigációs műtéteket. Ugye az egy nagy robbanásnak ígérkező technikai fejlődés ígért, aztán gyakorlatilag valahol világ nagy részén azért ezt elkezdték használni, és nagyon jó volt. Viszont Magyarországon akkor áttörés nem hozott gyakorlatilag. Éveken keresztül nagyon kevés sebész operált ezzel a technikával. Most a robot ennek egy továbbfejlesztett változata. Azt biztos lehet tudni, hogy a nagyvilágban gyakorlatilag több mint 1000 helyen működik most már ilyen robot. Tehát ez nagyon nagy szám szerintem, és nagyon sok műtétet végeznek vele. Az, hogy Magyarországon mennyire terjed majd el, azt nem tudom, de remélhetőleg nagyon. Mivel ennek ugye a fékező tényezői maga, ugye, hogy ez egy robot, amit meg kell vásárolni, mindig a robot, aminek ugye van valamelyest egy költsége a használatának, és én meg is kell tanulni, és én is gyakorlatilag egy éve foglalkoztam már ezzel, aminek a végén még elvégezhettem az első műtéteket, ami legelső kettőnél egy külföldi tapasztalt sebész asszisztált nekem is segített, és de ez egy hosszú folyamat. Ami ugye hát tudja ennek az elterjedését lassítani, de nagyon remélem, hogy el fog terjedni egyébként az egyetemi intézetekben mindenképpen, és ennek egy közkórházban is, aztán meg valóban, tehát ez egyetem bizonyítottan a betegek gyógyulásának a célját szolgálja.
Az egyértelműen hallható volt a gondolataiból, hogy ez egy sokkal precízebb műtéti technika, protézis tervezés apropóján, meg egyéb vonatkozásban is. A műtéti időt ez csökkenti, vagy adott esetben egy picit lehet, hogy még hosszabbá is teszi, hogy alaposabb a dolog, és a másik kérdésem pedig annyi lenne, hogy a többi kollega munkájára, akik ott állnak még önnel a műtőben, a műtősnőre, az anesztasszisztensre, meg a többiekre, hogyan hat ennek a robotnak a működése? Az ő munkájuk az más lesz nagyon, vagy könnyebb lesz, vagy lehet, hogy nekik is új dolgokat kell tanulni? Hogy látja ezt?
Gyakorlatilag a műtét nekem még is eltapasztaltam, hogy egy kicsit hosszabb volt, azért, hogy én is még az első műtéteket végeztem, de 15-20-25-30 műtét után, tehát nem sok műtét után ez a műtét időt le tud csökkenni, így is kicsit talán egy 10-15 perc hosszabb lesz, mint egy hagyományos műtét, de 10-15 percről beszélünk, nem többről. És nagyon fontos, hogy ez a 10-15 perc alatt gyakorlatilag a betegek 15-20%-ánál el tudjuk érni azt, akik ugye esetleg panaszosak, hogy ne legyenek panaszosak. Tehát ez a 15 perc, ez nagyon-nagyon megéri, tehát nem több. A műtét technika szempontjából sokkal kevesebb műszer kell hozzá gyakorlatilag. Tehát úgy kell elképzelnünk ezt, hogy egy térkotézis beültetésnél azért egy 4-5-6 hatalmasan 8 kilós fém tárcák vannak, amik tézóeszközök vannak rajta, és a műtősnek 3 asztalra is kipakol, és akkor onnan adogatja a műszereket, ahhoz képest, ha robotot használjuk, gyakorlatilag fel annyi műszer kell, tehát ez sokkal egyszerűbb építés a dolgot. A technikát, meg azt, meg a lépéseket, hogy hogyan segít a műtősnek, műtő alatt a sebésznek természetesen meg kell tanulni, de ennek a betanulási időszaka is tényleg néhány műtét, tehát 5-10 műtéten. Azt láttam, az első műtétnél még ugye nagy segítség kellett a műtésnőnek is, a 9. műtétnél viszont meg már nagyon-nagyon profi módon csinál. Tehát valóban egy más típusú összehangolt műtéti ugye, közös munkára van szükség egy ilyen robot műtétnél, de nagyon gyorsan megtanulható, és az eszköz, amit használunk, az viszont sebb, és így mondtam, gyakorlatilag 15 perc lesz hosszabb a műtét, nem többen.
Itt még egy dologra visszatérnék, az imént említette, hogy 2002-ben ön végezte el az első ilyen komputerasszisztált műtétet, és hogy aztán az annyira nem váltotta be a hozzáfűzött ígéreteket. Ez miért lehetett, hogy ide az a Magyarországon annak nem volt jövője, és vajon ez várható-e a most alkalmazott technológiától?
Érdekes, igen, ugye akkor 20 éve voltunk korábban, úgymond, és maga szerintem a sebésznek saját magától elvárva, és szerintem az meg a betegeknek is sokkal-sokkal többet fejlődött már, és változott, én úgy gondolom. Ugye amikor én ezt elkezdtem, aztán nagyon fiatal voltam, és gyakorlatilag az volt az érzés, hogy az idősebb kollégák úgy érezték ezt, hogy hú, akkor most a család új videót vett, vagy videó lejátszott, csak ez hogy működik, melyik gomb, mit jelent, gyakorlatilag ez így indult, és így azért ockoztak tőle, úgy gondolom. És azt gondolták az idősebb sebészek, hogy ugyan már ez tényleg pontosabb, de én meg tudom ugyanolyan pontosan csinálni a műtéteket. Aztán kiderült, mert én nagyon sok műtétet végeztem, meg ugye nemzetközi statisztikus megmutatta, hogy azért pontosabb lehet ezzel a navigációval operálni. Ugyanez van a robottal is szerintem, hogyha van kedve valakinek ezt megtanulni, akkor nagyon jó, sokat és jót okoz a betegnek. Olyan embereket kell keresni, akinek van kedve, és azért izgalmas ez most, mert a mostani felnövekvő ifjú generáció, fiatal generáció, ő teljesen máshogy áll szerintem hozzá ehhez a dologhoz, és mondom, én ott tolakodtak, tülekedtek, hogy minél több ember lássa, és mondták, hogy szeretnének részt venni, megtanulni ezeknek a robotikai eszközöknek a használatában. Azt jelenti számomra, hogy most, hogyha ebben a környezetben kezdjük el ezt használni, sokkal inkább megértőbb, meg jobb táptalajra fog ez esni, mint 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy azt remélem, hogy ez, ahogy nemzetközi világban is ugye elterjedőben van, egyre több robot asszisztált műtét történik, mondja a szerviz ellátásban. Úgy gondolom, hogy ennek az elterjedése sokkal inkább valószínűbb lesz, mint annak idején ez a számítógépes navigáció.
Köszönjük szépen a beszélgetést, hasznos volt.
Köszönjük, hogy velünk volt.
Köszönöm szépen, én is, hogy meghallgattam.
Dr. Bejek Zoltánnal, a Szemmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika egyetemi docensével, ortopéd traumatológia szakorvossal beszélgettünk.
Indianapolisból.
Igen, de csak ezen a héten. Köszönjük szépen még egyszer. És Robert, köszönöm neked is a mai jelenléted.
Remek beszélgetések voltak, úgyhogy alig várom a jövő hetet.
Na hát akkor jövő héten találkozunk. Ez volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben. Folytatjuk hét után. Maradjatok még.
Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőinek műsorát hallottátok a Szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvost.hu.